szeretettel üdvözlök mindenkit, és áldjon meg benneteket az Úr. Nem tudom igazából, hogy milyen felekezetből van testvériség, ezért mind a három módon szeretnék köszönni. Dicsértessék a Jézus Krisztus, áldás békesség, mi ahogy mondjuk baptisták, áldjon meg az Úr, és azt hiszem evangélikus a testvérek úgy szoktak köszönni, hogy erős vár a mi Istenünk. Esetleg, hogyha prozeliták is vannak, akkor shalom, ami szintén nagyon jó, mert azt jelenti, hogy béke, békesség. Nagyon egyszerűbb lett a dolgom, mert az én nevem olyan rövid, hogy Bán Pál, hogy sokan mindig félreértik, és András, hogy felkonferált, valaki hallotta, valaki nem, de tehát Pál vagyok, én Saul voltam, és Pál lettem. Egyetlen egy igeverset szeretnék felolvasni ehhez az én bizonyságtételemhez, hogy ne legyek olyan. A bőbeszédűség az nagyon nagy vívódásom, de amit föl szeretnék olvasni, János evangéliumának a 8. részének a 36. versét, egyetlen egy igevers, azért, ha a fiú megszabadít titeket, valósággal szabadok lesztek. Ott kezdeném, hogy valamikor nagyon-nagyon régen a múlt századnak a közepe táján, 1957. október 5-én születtem, egy úgymond polgári családban, ahol egyedüli gyermekként. Édesanyám és édesapám a legjobb indulattól és a legjobb, hogy is mondjam, hát nem az Úr szerint, mert ők nem ismerték az Urat sajnos, de mégis egy nagyon rendezett és nagyon polgári családban voltam, ahol nem volt divat a tivornyázás, nem volt divat a részegeskedés, nem volt divat a verekedés, nem volt divat semmi olyan, ami sajnos nagyon sok embert megnyomorít, hanem egy teljesen sportolni járattak, akkor gyakorlatilag jó iskolákba járattak. Többek között a legvégén elvégeztem a vendéglátóipari főiskolát, és utána szállodában dolgoztam, illetőleg különböző vendéglátóipari helyeken, éjszakákon, és még itt se estem bele az alkoholnak a problémájába, ami visszatekintve egy külön kegyelem az Úrtól, mert a 90-es évek előtt azért a drogozás nem volt jellemző, de az alkohol az azért eléggé jellemző volt. Nagy ritkán a katonaság alatt, vagy utána egy-egy poháran megittunk, de inkább én autót vezettem, és nem is igazából foglalkoztam az ivással, de valahogy a 90-es évek elején, 94-ben megnyitottuk a fagyizót itt lent Tajtótfalon, jobbik felem ott ül feleségem Júlia, ő vele, és akkor már élt a Tibor fiunk, és minden nagyon szépen haladt a maga medrébe, épült a házunk, ment az üzlet, és talán a túl jó dolgomba én elkezdtem először iszogatni mindenféle szomszédokkal, meg ismerősökkel, és főleg a hosszú tél alatt, mert mi idény munkát végzünk, tehát ez egy külön kegyelem az Úrtól, hogy egy nyár alatt meg tudunk élni, de majd esetleg kitérek erre is, de itt nem igazából ez a mondanomnak a lényege, hanem az, hogy tehát az alkohol rabságába estem, de olyan szinten, hogy az egy-két sörből lett már napi egy liter vodka. És ez egy olyan borzasztó változást, ezt talán inkább a Júli tudná elmondani, de mondjuk nem ő a vendég, tehát ő inkább, ha akar, majd hozzátesz valamit, de hogy ő hogy látta ezt, de már sokszor tettem bizonyságot, és amikor az András megkérte erre, akkor mindig, vagy akkor megijedtem egy kicsit, hogy most ez most hitmétő lesz, vagy evangelizáció lesz, vagy bizonyságtétel, nem igazából, mert kicsit más műfaj, de az a helyzet, hogy a mostani állapotom az, hogy az egészségem rendben van, hogy nem iszom, ezt csak az Úrnak köszönhetem, mert egy borzasztó akarat gyenge valaki vagyok. Tehát amikor én mindig megpróbáltam leszokni az alkoholról, hogy majd most már csak egy pohára, vagy csak sört iszom, és nem ezt iszom, akkor mindig visszaestem bele. És én hiszem és vallom azt, hogy minden pohár alján, de különösen a rövidítalos pohár alján ott mosolyog a sátán. Mert amikor megkötözöttségekről ír az ige is, akkor így az alkoholra nem igazából szokott az ige említést tesz a nagy borívókról, de igazából nem foglalkozik ebben különösebben, de én olyan szinten benne voltam ebben, hogy nem testileg nem bántottam én senkit, de olyan lelki terrorba tartottam az egész családot, amiről szintén a Tibor fiam meg a Bogi lányom tudna beszámolni, ha bár nagyon kicsik voltak, és a feleségem, de egyszerűen nem tudtam ettől szabadulni, és akkor a feleségem egyszer csak elkezdett magától lejárni A szomszédaink baptisták voltak, illetve most is baptisták, csak erről nem tudtak, akkor még nem tudtuk, hogy ezt eszik vagy isszák, hogy mi ez egyáltalán. És ők elkezdtek a feleségemnek beszélni, vagy a beles feleségem kezdett először velük beszélni, hogy ilyen nagy probléma van, és nem tudunk ebből kilábalni. És amikor a feleségem és a gyerekek elkezdtek lejárni az imaházba, akkor én még jobban bedühödtem, és még jobban elkezdtem inni. És egyik alkalom olyan borzasztó állapotba kerültem, hogy nagyon-nagyon rosszul lettem. És ez nem a szokásos másnaposság volt, nem a szokásos alkoholmámor volt, hanem nagyon-nagyon rosszul éreztem magam. És én erről nem tudtam ugyan, de az egész gyülekezet és a feleségem és a szomszédok is folyamatosan imádkoztak értem, hogy valamilyen módon ebből tudjak megszabadulni. És ez odáig, azt nem tudom, hogy ez mai napig nem tudom, hogy ez az állapotom, ez a még több ivásnak, vagy pedig az Úrnak egy ilyen végső figyelmeztetése volt, de azt tudom, hogy borzasztóan rosszul lettem, és akkor a feleségem azt mondta, hogy próbáljak az Úrhoz kiáltani, az Úrhoz szólni, és akkor azt mondtam, hogy de hát hogy tudnék az Úrhoz szólni, amikor nem tudok imádkozni, semmi fogalma sincs a Szentírásról tulajdonképpen. És azt mondta, nem kell kánáni nyelven, akkor ezt se értettem még beszélni, hanem csak azt mondta, hogy kiáltsak az Úrhoz. És akkor egy egyszerű imát mondtam el, Uram, hogyha lehetséges, szabadíts meg ettől. És másnap úgy ébredtem, hogy nem remegett a kezem, nem volt véres a szemem, és azóta gyakorlatilag ez 1999-ben, tehát ez, ha lehet mondani, múlt századi történet, azóta nem ittam egy kortyot se. De amikor felolvastam ezt a részt, hogy a fiú valósággal szabad, de hát ez, akkor egy különös dolog volt, hogy a környezetemben mai napig nagyon sok mindenki iszik. És ez engem nem, hogy csábítana az italra, hanem azoknak az embereknek tudok én igazából bizonyságot tenni, meg azoknak az embereknek tudok igazából támaszt nyújtani, akik benne vannak ebben nyakig. Mert pontosan tudom, hogy egy részeg, ahogy én is voltam, egy alkoholista mit érez. Az alkoholista először is egy borzasztó szégyent érez, és minél többet kénytelen inni, azt hiszem a Kishercegben van egy ilyen rész, ez nagyon jó példázat, nem tudom szó szerint, hogy azért iszik, hogy ne szégyelje magát, és ez tényleg így van. Tehát másnap aztán a bűntudat jön, hogy jaj, már megint belekerültem, nem akartam inni, akkor gyorsan a 2-3 bátorító pohár, és akkor megint rendben van minden, de közben nincs rendben semmi. És akkor, tehát nagyon sok, azóta nagyon sok olyan alkoholbeteggel tudtam beszélni, és az Úr előtt, és előttetek mondom, hogy ugyanúgy, mint nektek igaz bizonságot tenni erről, hogy magam erőmből nem tudtam volna megszabadulni, hanem egyedül csak az Úr szabadított meg ettől, és azóta nem hogy undort éreznék, tehát hogyha egy hajléktalan vagy egy olyan, aki mondjuk a hajléktalanságról nem szeretek beszélni, mert nem vagyok hajléktalan, tehát azt nem tudom igazából mit érez, de hogyha iszik, akkor körülbelül tudom, hogy mit érez. És most egy kicsit úgy belakadtam, de valami olyasmit akartam ebből kihozni, hogy a fagyizó, ahol nagyon sok ember megfordul, az induláskor ez egy nagyon jó megélhetést jelentett a számunkra, de aki ott jár, hát András, te tudnál erről mondani, hogy igen, idézetek vannak a fejem fölött. Ez egy kicsit eldugva, ami nekem szól, aztán az ami másnak, mert ez nem az italról szól, hanem a bőbeszédűségről szól, a Jakabi idézet, hogy a segíts, Juli, hogy kezdődik a Jakabi, hogy mi van? A beszédében nem vétkezik, az tökéletes, meg tudja őrizni. Igen, ez, mert annyi mindent beszélek, hogy sokszor ebbe beleesek. De igen, ez nekem szól, és akkor különböző. Tehát a fagyizó az nem, most már nem elsősorban arról szól, hogy megélünk, az egy külön adomány, hanem arról, hogy folyamatosan bizonyságot tudok tenni az embereknek erről is. És főleg azoknak tudok igazán bizonyságot tenni, akik ismertek, akkor, amikor zárokparton ültem, és szinte saját piszkomba voltam. És most látom azokat az ivó cimborákat, hogy ők milyen mélyre süllyedtek, és ez borzasztó, egyrészt nagy öröm a számomra, hogy az Úr kihozott ebből, másrészt pedig feléjük egy feltétlen szolgálat, hogy azok a régi ivó cimborák, azokat folyamatosan elmondom. Hát aztán ott annyira azok a döbbent arcok, amikor én bárkinek, aki régebben ismertek, bizonságot teszek, ott Pál apostol mondott egy ilyet, hogy tehát Isten beszéde bolondság azoknak, akik elvesznek. de nekünk viszont az élet maga, hogy tehát teljesen lehet látni, hogy a kulturáltabbak, azok azt mondják, hogy hát persze, beszélt már annyi butaságot, most megint egy másik butaságot mond, de aki pedig nem, az meg egy az egyben látszik, hogy bedühödik és haraggal támad rám, de azt mondtam, hogy semmi sem drága nekem ilyen értelemben, mert egy olyan szabadulásban volt részem, hogy ez az a csoda. Ugyan az Úr azt mondja egy helyen, hogy ha akkor a hitetek lenne, mint a mustármag, akkor a hegybe leesne a tengerbe, de én hiszem és vallom azt, hogy az Úrnak nem az a célja, hogy ilyen földmozgások legyenek, hanem minden egyes embernek az életében megtörténjen olyan változás, és olyan az Isten felé fordulás, hogy nem csak a beszédével, mert ezt elmondhatom, hanem valóban az életével bizonyítsa azt, hogy az Úrral jár. Hát körülbelül ennyit akartam elmondani, hogyha kérdés van, akkor nagyon szívesen válaszolok, vagy hogyha segítenétek, mert egy kicsit megijedtem az időtartamtól, hogy másfél órát, azt azért nem tudok.
Köszönjük szépen! Ha most lennének kérdések, azt szívesen vennék, és Pál testvér biztos szívesen válaszol is rá.
Persze.
A legelső kérdés legnehezebb, de akkor... Egy kérdés. Miért szégyeli magát az alkoholistát?
Hát azért, mert pontosan tudja, hogy előző nap mi történt. Tehát előjönnek az emlékképek, és hogyha nem is az egészre emlékszik, mert nagyon sok mindent eltör a sátán, és úgy csinálja, mintha nem történt volna meg, de azért vannak nyomok. Tehát vannak otthon nyomok, vannak esetleg a ruháján nyomok. Tudja azt, hogy esetleg rászól valaki, hogy na már megint egy 100 forinttal adós maradtál a kocsmába. Tehát mindig vannak ilyen dolgok. Meg én hiszem azt, hogy az Úr azért a lelkünkbe égette valahol a jót és a rosszat. Hiszen annak idején Ádám és Éva valami hasonló fáról leeszegetett, és hát a jó és a rosszról azért mi tudunk, csak úgy elhallgattatjuk a lelkiismeret fordulásunkat, tehát vagyis hát elnyomjuk azt, mondjuk, hát más is csinálja, általában ez szokott mindenre. Tehát legyen az italparáznaság, pénzsóválság, munkamánia, tehát bármilyen olyan megkötözöttség, de hát ezekről nem igazából akarok beszélni, mert ebben én nem voltam benne, de tudom bizonságtételekből, hogy mert ugye az alkohol a betegség és az alkoholizmus az egy nagyon látszó dolog. Tehát arra mindenki látja, hogy dülöngél, meg részeg, meg minden egyéb szörnyűségek. De az olyanok, hogy például munkamánia. Tehát az, amikor hallottam olyan bizonyságot, hogy éjjel-nappal csak nem is egyértelmű a pénz, mert csak a munka, és ezen az oltáron elégetik a családot. Pedig hát a mostani világ, ugye a reklámok csak ezt nyomják, hogy folyamatosan mindent szerez meg, annak meg, hogy mindent megszerez, ugye, annak meg az az ára, hogy ilyen nappal dolgozzál. És minket ugye még ettől is, hát nem szégyellem is bevallani, hogy csak napi 8 órát dolgozunk nyáron, és a telet könnyedén túléljük. De hát ez még ráadásként adta az Úr. Mert 2000 előtt sose tudtunk kijönni a téli pénzből. És 2000 előtt 3 fagyizó volt a környékünkön, és akkor így az Úr ennyit csinált, és nem lett 3 fagyizó, és nem azért, mert mi jól csináltuk, hanem egyszerűen nem lehet, nem tudjuk mai napig az okát. Éjszaka. Igen. Jó a kérdés, ezt is el akartam, köszönöm a kérdést. Hát az gyökeresen megváltozott. Mert ezután, az eset után másfél évvel ugye csatlakoztunk el, egyrészt a gyülekezethez beismerítkeztünk, és tagja lettünk a Tajtófolosi gyülekezetnek, de hát azóta pont, amikor erre jöttünk a feleségemmel, akkor arról beszélgettünk az autóban, hogy még ha ez az alkoholizmus nem lett volna, akkor is valójában talaj volt előtte a házasságunk, mert nem Istenre volt építve, nem a kősziklára, hanem találkoztunk, megtetszettünk egymásnak, és akkor ugye elindítottuk az egészet, és gyakorlatilag én biztos vagyok abban, hogy az alkohol nélkül is zátújnaított volna Isten nélkül, de nem, tehát az még csak rátette egy lapáttal. Akkor a harmadik gyerekünk megszületett, őről azt szoktuk mondani, egy kicsit olyan viccesen, jól értsétek ezt, nem akarok ebből viccet csinálni, de amikor mi bemerítkeztünk, akkor a feleségem áldott állapotban volt, és azt szoktuk mondani, hogy botont fiunk, aki most 6 éves, már bemerített a ködelt, ez csak és a két nagy az döbbenetes volt, mert a több generációs baptista gyülekezetben szinte soha nem fordul elő, hogy látják a gyerekek, hogy a szülők bemerítkeznek. És a fiam 8 éves volt, és azonnal föltette a kezét, és most ő rögtön ő is be akar merítkezni. Úgyhogy hát nagyon helyesen az akkor elkipászolt, azt mondta, hogy hát azért egy kis türelem. Habár azóta kétségeim vannak, mert a szerecsényországi komornyéknál, amikor Fülöppel volt a gázai úton a történet, akkor ott csak annyi volt. Jó, előtte persze a Fülöp elmondta neki az ézsaiás alapján az egész evangéliumot, de utána azt mondta, imhol a víz, míg átol meg, hogy bemegykezzek, vagy keresztelkedjek kinek hite szerint, és akkor egyből megtörtént a dolog, és boldogan ment az útjára. Tehát ez egy... Most aki akkor 8 éves volt, Tibor fiam az első szülött, ő most 15 éves, a legveszélyesebb kiskamaszkorban van, de már egy évvel ezelőtt bizonyságot tett, és átadta a szívét az Úrnak, és ez még egy földön túli boldogság, hogy látom, hogy ő is már készüldik erre a dologra, de valóban a szülők ilyenkor olyan elmondják több, akik már nagyon régóta tagja gyülekeznek, hogy ez minden pillanat tulajdonképpen nehéz is, meg könnyű is. Mert azért nagyon nehéz, mert se ne lökjük be a medencénbe, se ne húzzuk vissza. Tehát, hogy az ő döntése legyen abszolút ez a történet, és ne azért, mert hogy minket látott. Ennyi. Vagy válaszoltam, mert annyi mindent beszéltem, válaszoltam. Ja, család. Ja, persze, hát előtt azért ők féltek, tehát rendkívül mondom, féltek. Annak ellenére, hogy testileg mondom, nem bántottam senkit, csak lehet úgy is gonoszkodni, és lehet úgy is csúnyán viselkedni, hogy semmiféle külső reményom nincs. Tehát a folyamatos piszkálódás, a fiam most nagyon szereti ezt idézni, mert nagyon, már talán nálam is jobban ismeri az igét, hál' Istennek, hogy amikor azt mondtam, hogy ti gyerekek engedelme, valamelyik levélben van, ti gyerekek engedelmeskedjetek, és akkor azt egyből rávágja, de viszont ti szülők ne ingereljetek a gyermekeiteket, és ez nagyon helyes. De egyébként a fiamon meg a lányomon, tehát a nagyokon, a Tibor 15 éves, a Bogi meg 12, ők most egy, ezt jól értsétek, ők most valahol egy olyan állapotban vannak, hogy az igét nagyon ismerik, és el is indultak az úton, de valahogy még nem állt helyre nekik ez a dolog, valahogy úgy lehetnek ők, ezen szintén nem botránkozatok meg, mint annak idején a farizeusok voltak, hogy nagyon jól tudták ők az írásokat, de valahogy mégis a szeretetlenség, mert egymás iránt sokszor van olyan mondataik, mert ugye nekem ezt szokták mondani természetesen, hogy ne ingered a gyermekeidet, de hogyha ők mondjuk van egy pohár, vagy van egy toll, és azon mondjuk civakodnak, mert hát ők is emberből vannak, hiába járnak imaházba, meg hiába olvassák az igét, akkor mindig úgy mondják az igét, ahogy nekik éppen jól kijön. Tehát az egyik azt mondja, hogy az idatulat nem adom, azt mondja, miért nem adod, azért mert ne kívánd az, ami fele barát. A másik azonnal azt mondja, de hogy csak kettő van, akkor azt mondta az Úr Jézus, egyiket ad oda. Tehát úgy, hogy most már. Szóval egészen más a család, tehát a bizalom egészen más. Tehát bármiről legyen szó, tanulásról, vagy sportról, vagy az életről, vagy hogy mik a kötelességek, vagy mik a kötelezettségek, akkor hát és mondjuk a gyerekek nevelésében és a gyerekeknek az ígéről való ismeretnek a bővítésében. Egyrészt nálunk a vasárnapi iskola remek, nagyon a gyülekezetben, másrészt pedig a Júlia párom, ő nagyon sokat olvassa nekik esténként, hát a kicsinek az ilyen kis Bibliában, nagyoknak meg már nagyobbból, és ez nagyon sokat számít, hogy azért előbb-utóbb azért csak a magas szárba fog szökkenni, mert tehát, hogyha nem hallja. Tehát én tudom azt, hogy az én szüleim például mindig jót akartak nekem, tehát kétség nem fér hozzá, és nagyon szerettek. De úgy szoktam mondani, hogy ahhoz, hogy az ember hívővé váljon, az egy olyan szendvicses tálat kell elérakni, amin ott van az Úr is. Mert hogyha csak olyat ott rakunk, hogy az nincsen, akkor nincs miből választani. De hát azt el kell mondani azt is, mert mindenki saját maga választ. Tehát azt gondolja az ember, hogy hát amit nem ismerek, most már utólag persze, bátran nyugodt, aki utólag, ja, nagyon féltőlem. Tehát úgy szoktam mondani, hogy utólag visszapörgetve az életemet, látom, hogy hány helyen nyúlt bele az Úr, hány helyen, hogy hány helyen nyúlt be az életembe, és hány helyen mentett meg a haláltól. Tehát szó szerint a fizikai haláltól, tehát az autóval, amikor száguldoztam, akkor sokszor olyan, még akár italos állapotban is, akkor történtek olyan csodák, hogy neki mentem valaminek, és másnap visszamentem, megnéztem az autó, most alig volt nyoma, a vaskorlát még szóval széttört. Tehát, és nem voltam bekötve, meg sok olyan dolog. Tehát mind amikor mint Elizeus, amikor azt mondja, hogy megnyitja a szolgájának a szemét az Úr a kérésére, és azt mondja, hogy többen vannak veletek, mint ellenetek. Tehát ott vannak ezek a szellemi lények, és a mai világban egyébként az a legdöbbenetesebb, hogy a boszorkányság, meg a szellemidézés, meg a minden, abban hisz az egész világ, de a Szent Szellemben meg nem, pedig hát ugye ez is az is parancsolja. Bocsáss, még nem vettem észre.
Zoltán vagyok, és kérdezném, hogy hogy tekintesz a természetes alkoholt.
Semmi gond nincs vele. Ez sehol nem írja az írás, hogy nem lehet inni.
Nem, csak mondja, mondtad, hogy rövidít a
hajjának. Ezt én mondom. Ezt én mondom, ez nem az igen mondja, ez természetes. Tehát én azt mondom, hogy biztos, hogy szántóvető ember, fizikai munkát végző ember, vagy bárki, aki meg tudja állni, megiszik egy stampedlis, amiben nem lesz belőle. Csak nekem a sörrel kezdődött, és ott végződött. Mert amikor már csak a vodka, és a vodka az egy elég veszélyes dolog, mert nincs íze. Tehát nem azért iszod, mert az íze jó, tehát egy fütyülős barackot, vagy egy pohár tokait, vagy egy jó sört, megiszik az ember. De én azért nem iszom, mert én az Úrtól kértem, hogy szabaduljak meg, és én nem akarok az Úrra szembe menni. Tehát én ezért nem iszok. Ne, volt egy ilyen, vagy iszok, ezt nem tudom magyarul, hogy van helyesen. És az az igazság, hogy egyszer nem próbáltattam az urat, csak egyszer megkísértettem ezzel kapcsolatban. Van Séhen szemben velünk egy olyan hely, ami 0-tól 24 óráig nyitva van. Mindig nyitva van. Egy kaszinó, meg ilyen mindenféle bűnbarlang, és a megtérésem előtt, meg szabadulásom előtt oda is jártam iszogatni. És hát egy 2-3 évvel már a szabadulás után azt mondtam, hogy hát mi baj lehet abból, ha megiszom egy sört. És fogtam magam szépen, hát gyalogoltam, és ekkor lakadt rajta, ott is fölnéztem, köszi, mondtam, és visszamentem. És soha se előtte, se után nem volt bezárva. Szóval ezek ilyen dolgok. Úgyhogy semmi gond nincs azzal. Hát a gyülekezetben nagyon sokan vannak, akik egy ebéd után megisznak egy pohárral, és semmi. Nem, hogy elítélem semmit. Tehát az ő szabadsága, tehát az nem megkötözöttség. Tehát, hogyha az ember megiszik egy pohárral. Parancsolj. Meg
szeretném kérdezni, hogy említetted, hogy Jézus Krisztus a fagyasztás
után
megtérte a fagyizóban.
Igen. Igen.
Egy testi táplálékot, minden
mellett pedig beindítják egy kis kapat. Nyilván, hogy megtenek, hogy szólítanak. Persze. Hát az azért megy nekem, mert ugye a beszélőkérő... Nem, hát ezt úgy szoktam csinálni, hogy régebben üzleti számításból, most meg azért, hogy valóban az embereknek a bizalmába beférkőzzek. Ha mondjuk jönnek a hát különböző korú és különböző családi állapot és különböző anyagi hogy osztályból vagy rétegből jövők jönnek. Ja, bocsánat, jó, rendben van. Tehát különböző, nagyon színes a vendégkörünk, a kisgyerekes anyukáktól kezdve az idősekig, meg a fiatalokig, tehát például szokták jönni az úgynevezett jetski bolyók, akik iszonyatosan gazdagok, és őnekik úgy szoktam csinálni, hogy mondjuk jönnek egy S8-as Audival, utána egy utánfutóval, ami van 6 darab olyan jetski, ami többet ér, mint a mi házunk, meg amit majd fogunk keresni még az elkövetkező 100 évben, de ott kiszaladok, mert nekünk csak ilyen átadó pult van, tehát nem tudnak bejönni, nekünk olyan, mint egy kis Laci pecsenyés, és egy kis tornászos kis házikó, és csak ki tudom adni, tehát ilyen mindegy kis talpon álló, hogy így mondjam, vagy fagyizóra elég buta kifejezi, de nem tudom, tehát nem lehet bejönni magyarul. Átadó ablak van, és akkor egyből fölnyitatom velük a motorháztetőt, pontosan tudom, hogy hány henger van, hány gyertya van, hány mentő, és akkor szoktam mondani, de azt mondom, tudjátok, hogy ezt nem vihetitek magatok, a hova? Mondom, majd a halálotok után. Jó, mi, hol van az még? Hol van az még? És mondom, jó, hát hogyha ha te tudod azt, hogy nem fogsz meghalni, akkor ne hallgass meg, amit mondok. De hogyha egyszer meg kell mindenkinek halni. Akire ez nem vonatkozik, az ne figyeljen oda. És akkor elmondom, és hát akkor butaság, meg a természet, és de elmondom. Mert az meg nem akartam ezt az igét elolvasni, de kénytelen leszek. Valamelyik, ez jó szövetségi, valamelyik két hete volt, amikor bibliót tartottam erről pont az Ezékielről, azt hiszem, nem mindegy. Tehát Ezékiel könyvének a harmadik részében van egy nagyon veszélyes, az őrtálónak a az őrtálónak a bizonságtétele. Egy kicsit, megpróbálok hangosabban. Következő hiszen így, mit? Tehát Ezékiel Izrael háza felett őrállul rendeltetik. Embernek fia, őrállul adtalak én téged Izrael házának, hogyha szót hallasz a számból, intsd meg őket az én nevemben. Ha ezt mondod a hitetlennek, halálnak halálával halsz meg, és te őt meg nem inted, és nem szólasz, hogy visszatérj a hitetlen az ő gonosz útjáról, hogy éljen, az a gonosztevő az ő vétke miatt hal meg, de vérét a te kezedből kívánom meg. De ha te meginted a hitetlent, és ő még nem tér meg hitetlenségéből és gonosz útjából, ő az ő vétke miatt hal meg, de te megmentetted a te lelkedet. Tehát ez is nagyon fontos dolog. Tehát amikor az ember elmondja, hogy milyen problémákkal járhat az, és milyen halálos veszedelem az, hogyha amíg az ember parancsolja, én nem tér, mert utána az én hitem szerint már nem lehet parancsolja.
Személyesen szeretnék kérdezni, és inkább a feleségemhez fordulva, hogy mi adott neked az erőt, hogy kitartsa, hogy mellett, hogy szívest, hogy
igen.
Gyere, kimegy, az MP3-onok nem hallják.
Ha szabad él, de
az a helyzet, hogy ez nem egyszerű, tehát nem volt nekem se egyszerű. Az úgy kezdődött, hogy hát én tértem meg legelőször. És akkor mindjárt szembesül az ember egy csomó mindennel, ami azzal jár, hogy fel kell vállalnod egy családban azt, hogy már nem ugyanaz az ember vagy, mert átadtad a szívedet. De én egy nagyon vívódó alkat vagyok egyébként, mert évekig tértem meg, vagy így mondjam, évekig formálódott az bennem, hogy akarom-e igazán azt. Nem az volt a kérdés, hogy elhiszem-e, az volt a kérdés, hogy tudok-e ezzel szembesülni, hogy esetleg a családban ezzel, tehát ütközés lesz. És akkor tulajdonképpen így ment ez a dolog, és akkor egyszer egy igen jött, amikor tulajdonképpen jártam az imaházba, és Pali megtett mindent, hogy ha lehet, akkor ne tudjak elmenni.
Így volt.
Akkor nem bánja, hogy így mondom, tényleg ezen túl vagyunk, én lezártunk egy fejezetet. De az volt, hogy igazából nem vált életté a számomra. Tehát eljártam, azt gondoltam, sok mindent fogok kapni. Akkor azt hazavittem, otthon el voltam vele, emészgettem, de tulajdonképpen magam azért nem változtam meg egészen. És akkor egyszer jött egy ilyen ige, hiszem, hogy Istentől kaptam a jelenések könyvéből, amikor az egyik gyülekezetnek azt írja a levélben Jézus, hogy az a neved, hogy élsz, de halott vagy. És akkor rájöttem, hogy ez az ige pontosan rólam szól. Azt gondolom magamra, hogy élete, új életem van, életet kaptam, de nem történt meg. Még mindig halott vagyok, mert nem döntöttem el belül, hogy én tényleg Isten oldalára átálltam. És akkor tulajdonképpen így formálódott, akkor úgy döntöttem, hogy tehát elhatároztam, hogy ezt akkor most már egészen fogom, megragadom ezt a lehetőséget. És akkor persze számtalanszor volt az, hogy mennyire nehéz ez. Lehet, hogy én nem is akarom ezt, mert túl sok a nehézség, túl sok a probléma, túl sokat kell küzdködni ezzel az emberrel, úgyse fog változni. De azt gondolom, Isten ebben az időszakban nagyon sokat elvégzett bennem, mert éppen, hogy ő volt egyedül, akiből lehetett meríteni erőt. Nem volt senki másom. Egyszerűen annyira egyedül voltam a család, és tulajdonképpen nagyon szembeállt velem. A gyerekek pedig azt se tudták, hogy mit csináljanak. Tehát ők ugye lavíroztak közöttünk, és akkor itt volt az a pont, hogy többször feladtam volna, de azért mégis úgy tudtam, hogy ki kell tartsak, és Isten mindig adott erőt ahhoz, hogy ez így legyen. És akkor emlékszem, volt egy emlékezetes eset Palival, hogy megharapt egy kutya, megint ilyen állapotban, ahogy volt, és egyszer kimentem hozzá a fagyizóba, és azt mondtam neki, hogy nézd oda, én nem az ellenséged vagyok, hanem a feleséged, és azért vagyok, mert társad vagyok, és szeretnék vállalni a nehézségeidből. És akkor azt mondta, ez volt az első ilyen érdekes mondata, hogy azt mondja, neked könnyű, mert neked van Istened, nekem meg se Istenem, se emberem nincs meg, hát értsd meg. És mondtam, hogy neked is lehet, mert Isten téged is szeret, és te is kiállhatsz hozzá, és meg fog hallgatni, és meg fog szabadítani. És akkor tulajdonképpen igazából ez adott kitartás, hát nem mondhatom el, hogy fú, én voltam a Jani végig, mert annyira mentem előre. Számtalanszor volt az, hogy megálltam, Nehéz volt ezt vállalni, de Isten mindig tovább vitt, és furcsa módon mindenki átélte azt. Azt gondolom, aki megtért, hogy az ige hirdetés hozzászól, az ige hirdetés pont neki szól, pont az ő problémájáról beszél, és érdemes meghallgatni. És nem csak az, hogy elmond valamit, hanem tulajdonképpen az történik, hogy a gondolataidra megadja a megoldást, tehát éppen a kérdéseidre. És ez óriási dolog. Azt mondom, az egy olyan intenzív szakasz volt az elején, amikor fantasztikus módon kegyelemből rengeteg mindent magunkba vettünk. És halleluja. Én azt mondom, szerintem óriási jó volt, és ez így adott erőt, és számtalanszor mondtam rá, hogy hát ez az ember az életbe se tér meg, Uram, nem látod, hogy milyen? Nem látod már, mennyire szenvedek? Hát egyszerűen már nem lehet ezt tovább csinálni. És akkor az egésznek az a csavarja, hogy egyszerre merítkeztünk be. Tehát nem voltam én előrébb, egyszerre merítkeztünk be. Mert miközben én itt görcsöltem, hogy jó, mit csináljak, hogy csináljam? Csináljam, mert ne csináljam, bemerítkezek, miért? Akkor ő egyszerűen csak eldöntötte, hogy igen, ő átadja a szívét, és innentől fogva még a gyerekek is megkérdezik, most már mindig fogsz ima házba járni? Azt mondja, igen, így lett, hát az Úr látja, hogy tényleg így lett, azóta mindig az ima házba jár, hiszen nem tudom, hogy csinálja, és tényleg, tehát teljesen egyszerre. Persze mások a mi fejlődési szakaszaink, de az Úr a dicsőség. Én is azt mondom, hogy kicsit átgondoltuk idefelé jövet, és azt mondtuk, hogy hát sok egy falvatkárcsa adtunk volna a házasságunkért, hogy most hol tartanánk, már 15 éves házasok elmúltunk, már az elején küzdködtünk, tehát ez azért egy csúcs történet, hogy már egy év múlva recseget ropogott, és 15 éve vagyunk együtt, és azt mondom, hogy jobban szeretjük egymást, szerintem, mint az elején. De mindez, tehát azt kell tudni, hogy kegyelemből van. Nem lennénk együtt. Nagyon különböző emberek vagyunk. Nem könnyű bennünket külön-külön se elviselni, így együtt aztán már békén. De tényleg Istennek megvoltak a tervei ezzel is. Velünk is, veletek is. Tudni kell, hogy mi a terve. Tehát ez érdekes dolog. Jó sokat beszéltem. Mi most
jaj, köszi. Ja, gyere ki, gyere vissza. Gyere, mert nem lesz rajtam.
Igen.
Nem beálltó vagyok, hogy is te szoktál
inni? Nem szoktam inni. Igazából nem voltam nagy ivó. Nekem is van egyfajta családi hátterem. Szóval én se voltam egy egyszerű eset. Mert az én apukám viszont alkoholista volt, és... Hát nem dicsekszem, szerintem nagyon rossz gyerekkorom volt, átlagon felüli, és nem volt ritka a verekedés, az ordítozás, tehát az agresszió, illetve két válása is volt anyukámnak, tehát úgy elég nehéz volt, és én tulajdonképpen nem mondom azt, hogy én az alkohol ellensége voltam, volt, hogy ittam így. De nem tetszett
húzás,
alkalomszerűen, mit tudom én. Igazából most azt veszük észre, hogy tulajdonképpen egyáltalán nem iszunk az úrvacsorai bort kivéve, amit szeretünk elfogyasztani, mert sok mindenre emlékeztet bennünket, de tényleg nem iszunk. De én ettől a dologtól tulajdonképpen szabad vagyok, tehát hogyha most én azt mondom, hogy kívánok egy sört, biztos meginnám, de hát nem kívánom, tehát nem iszom. Senki kedvéért nem iszom, tehát ez így. De nem, tehát nem is zavar, ha mondjuk valaki megiszik egy pohárral, nem jelen gondot. Leülhetek?
Nem, maradj csak itt. Most már nem félek
annyit. Hogy ez 15 év után itt maradunk együtt.
Nagyon jó.
Azt szeretném mondani, nem kérdezni, hogy nagyon jó rátok nézni, szeretném megölelni titeket.
Hát, mit tart hívtak meg? Nem
probléma. Köszönöm ezt a fontosságtételt, nem csak az alkalom miatt, hanem a házasság miatt is, hogy példát adott egymás miatt, igen,
Hát abszolút, hát most a család az a guntárgya. Tehát ugye, amikor ugye prédikátor mondja, nincs új a nap alatt, ugye másodomában megtörtént sok minden, most mindenki azt gondolja, hogy ez új dolog az, hogy egy nemek összeházasodnak, meg mindenféle fertelem van, tehát ez le van írva, akár a korintusi levélbe, akár a régibe, akár még mondjuk prédikátor idejébe, de az biztos, hogy ezek a, hogy három gyereket, hát volt, aki amikor a három gyerek megszületett a családba felszízhet, a mai világban hármat, tehát egyszer, és én még úgy szégyenkezem, amikor nagy családnak hívják a három gyereket, ugye ő főállás mondja, és elámultam, hát nagyapáim 80-90 voltak, és kenyér volt, és becsület volt, mert hiszen az Úr imája, és azt mondja, hogy a mindennapi kenyerünket ad meg még nékünk ma, vagy a másik helyen írja az ige levélbe, talán Jakab levélbe, de lehet, hogy emlékszem, hogy ha az Isten félelem megelével, hogy ha élelmetek és ruhátok megvan, elégedjetek meg. És egyszer egy testvérem, pont a talán a Csereke Tamás testvérem, te ismered, ugye? Valamelyest, ugye? Jó. Hogy eddig, ő egyszer felolvasott egy nagyon érdekes, hogy is mondjam, statisztikát csak, hogy öt olyan érvet sorolt föl, hogy miért nem mondhatjuk mi magunkat szegénynek. Van háború a földön? Nincs. Meggyilkolnak a hitedért? Lehet üldözni, de meggyilkolnak? Nem. Analfabéta vagy? Nem. Egyszer naponta jól laksz? Igen. Van hajlik a fejét fölött? Igen. Nem. Teljesen mi náthunk úgy, hogy ez a világ összlakosának a 8%-ára igaz. Tehát benne vagyunk ebben. Tehát hogy ne lenne? Tehát egyszerűen a mennyei atyánk az nem akarja azt, hogy szegények legyünk, de ez egy külön tanítás, hanem mert nem sokan a gazdag ifjúval fel vannak akadva, és Zákeusról sem beszélnek, se Salamonról, mert ugye volt egy pár gazdag ember, mondjuk Salamon, nem hallottunk arról, hogy sokat izzadt volna, meg rakta volna a pénzt, csak egy kedveset kért az Úrtól, és így adott mást is neki. Tehát lehet gazdag a hívő anyagilag is, de lelkileg mindenképpen. Csak ebben jó kell élni. Parancsolja.
Van-e a régió cimborák közül bárki, aki szintén erre az útra tudott lépni, vagy a tematásokban, amit valami változott az életen?
Nincs. Nincs, és döbbenetes a dolog. Jó a kérdés, ezt is akartam, ez egy nagy szomorúságom, hogy az első időben egyszerűség azt mondták, hogy könnyű neked, mert te kiszálltál belőle, milyen akarat erős vagy. Hiába beszéltem az Úrról, és én rájöttem arra, hogy ez viszont az alsó régiónak a támadása, de iszonyatosan. Tehát vannak, akik már kijelentik a községbe azt, hogy én sose ittam. Tehát ez a döbbenetes. Tehát az, hogy sose. Sose, és két évvel ezelőtt van a gyülekezetünkben egy remek, minden testvér remek, de ebben az értelemben mindenképpen dr. Szilágyi Béla testvérem, aki a Baptista Szeretett Szolgálnak az egyik vezetője, és sok helyre jár a világban, és mindenféle nyomort lát. Egyszer telefonon fölhívott engem, hogy jönne egy újságíró hölgy, akinek kéne egy ilyen valamelyik újság csinál egy sorozatot a mindenféle megszabadulásról, és hát én meg voltam győződve, hogy a új ember, vagy a mit tudom én, a világosság, vagy valami lap, és hát jött a hölgy, és hát nagyon furcsán volt kiöltözve, a riporter is vele, mindenféle fotóaparáttal, és nagyon csicsi-micsi autóval, ilyen, mi van itten, és kérdezett, hogy kis kegyettől jöttek, és hát így megjött. Na de a poén nem ez. És akkor azt mondtuk, hogy hát jó uram, hát hogyha így akarsz megszégyeníteni, legyen. És elmondtam neki igehelyekkel mindennel, és utána elküldte e-mailen a leíratot, abban már nem volt egészen az igeirész, és megkaptuk az ajándékpéldányt, abban meg egy abszolút nem volt ígérő, szóval csak megszabadulta. És mondtam, hát uram, most beégtem rendesen, ez van, de mégse égtem be, mert egy... két vagy három héttel később a Julit a telefonján, nekünk van egy úgynevezett baptifonunk, úgy hívjuk, hogy baptifon, a Vodafone felajánlotta, hogy a egymás közti beszélgetés az szinte teljesen ingyen, tehát iszonyatosan lehet tartani a kapcsolatot, ez egyrészt nagy áldás, másrészt nagy átok, mert nőtestvérek különösen, bocsánat, azok gyakorlatilag otthon főzés közben headsettel mászkálnak, és közben egymást erősítik, jó rendben van, de...
Szeretik, hogy
nem beszélünk már. Jó, rendben. És csak annyi, hogy felhívott egy hölgy, hogy a cikk hatására a férje elkezdett az imaházba járni, és megtért. Tehát azt mondtam, hogy akkor így is működik a dolog. Hiába húzták ki az igehelyeket, hiába nincs benne, mégis átment az üzenet. Tehát ez is egy ilyen csoda, gyakorlatilag, ami nem tőlünk való, hanem fölülről való mindenképpen. Úgyhogy ennyi.
Ezen a kérdésem, hogy megtérés előtt furcán volt egy különbség, hogy a munkában is, hogy abban nyilvánok meg leginkább a megtérés, hogy az embereket más szintában inkább a munkában keresztül.
Foglalkozás?
Vagy?
Hát mondjuk a munkát azt komolyan vettük előtte is. Mert persze, abszolút. Tehát mondjuk az, hogy jó alapanyagokból meg jó, az nem is volt kérdés. Nagy Sándor lelkipásztor testvér egyszer volt a baptista táborban egy összejövetel, vagy egy tini hét, vagy nem tudom, és hát úgy hívta fel a figyelmet ránk, hogy mondtam egyből, hogy ez a reklámhely, ez nem kellett volna, hogy azt mondta, hogy ő neki ki van éve 5 dekás, de az a 5 deka az nem 5 deka, hanem 8 deka, ami ilyen nagy dinnyéri gombócokat adnak. Na most ez már előtte is volt. Tehát ez az üzleti része a dolognak. De az, hogy Istenről való beszéd, vagy az ugye abszolút nem volt. És mondom, én azt mondom, hogy az Úr, amikor szaporítja jó, ugye az özvegyolaját, nem egyetlen mi szituációnk, de mégis a pénzünkkel való gazdálkodás az nem tőlünk való, mert mi azért elég hanyagul bántunk a pénzzel. Tehát jött-ment, nem maradt soha, most meg marad. Tehát egyszerűen felfoghatatlan. Tehát ez egy külön áldás erre, hogy a tél az. Tehát mi mondjuk abban borzasztó szerencsés, csodálatos helyzetben vagyunk, hogy nap mint nap együtt vagyunk a gyerekeinkkel, tehát nem tudunk elmenni a világ másik részére is. És amikor nyitottuk a boltot, akkor mi ugye én ötcsillagos szállodában dolgoztam előtte, ilyen portás voltam, meg recepciós, a párom az meg nagyon jó beszél olaszul, úgyhogy tolmácsot, meddig idegenvezető, meg sok mindent csinálta szintén. Tehát ha külön dolgoznánk, akkor nagyságrendek több pénzt keresnénk, de mégsem maradt akkor sose. Most pedig kevesebb, és hatalmas rajta az áldás, mondom, mert a 3 gyereket, hogyha én mondjuk kint is vagyok a fagyizóba, hátra nézek, ott játszanak a kertbe. És október 1-től április 1-ig pedig a nap 24 órájában együtt vagyunk. És mindig azt mondom, hogy még ekkor is történhet bármi baj, mert amikor a gyerekek, ugye írja az ige, ennek okáért, mert házasság okáért elhagyja anyát, apját, veszek egy testi, akkor mindig meg szoktak történni a tragédiák, mert tavaly volt a 30. érettségi találkozom, és hát én 50 éves vagyok, és az én korom belieknek már szinte unokáik, nem szinte, valósága unokáik vannak. És akkor azt avval akartak letörni, de hát nem tudtak, hogy azt mondták, hogy hú, te még nem tudsz semmit. Hát miről beszélsz te, az, hogy egyes hozott az iskolából, vagy kapott egy intőt, vagy mit tudom, vagy nem lesz munkája, hát ez semmi. Azt mondja, majd akkor, amikor a 3 ős ellenség bejön a család. Ki az ős ellenség? Hát azt mondták, hogy a fiamnak, a két fiamnak a felesége, tehát a menyeim, meg a vejem. És mondom, hogy hát miért lenne ős ellenség? Azt mondja, hidd el, hogy valahol már teljes erőből te ellened nevelik a menyeidet, meg a vejedet. Mondom, hogy. Azt mondja, hogy ha te jobboldali vagy, akkor ők baloldaliak lesznek. Ha te hívő vagy, akkor hitetlen lesz. Hogyha gazdag, akkor szegény. És a legjobb indulattal, tehát nem akarok bántani engem, csak megvan a katasztrófa. Tehát ők ebből többet tudnak, csak ők azt nem tudják, hogy én meg viszont ezt tudom. És hogyha én úgy tehát ha a gyerekeimnek a szívében, a lányom azt szoktam mondani, hogy ő neki hívő lesz a párja, mondom, ez halleluja, nagyon jó, ez a kezdet. Válaszoltam a kérdésre? Ja, jó. Akkor lejön. Én folyamatosan. Tehát én tudom azt, hogy ha amikor meg szoktunk állni piros, nem, jó, válaszolok rá. Nem szeretek rá válaszolni, mert ezt is bele szoktam venni, lehet, hogy nem teljesen igazszerű, de az írás egy helyen ír arról, hogy a böjtölés az imádkozás és az adakozásról. Tehát amikor mi nagyon-nagyon sok helyre adunk, de nem nagyon szeretek róla beszélni, akkor elveszem a mennyei jutalmamat, tudod? De ha piros lámpánál megállunk, akkor nekem ugye nem dohányzunk, és az kis autónak a hamutartájában mindig van pénz. És akkor mindig kiadom, és akkor ő akarja a hajléktalanságot adni, és mondom, azt se kérem, hanem csak áldjon meg az Úr, és amennyit tudok, ott 5 percet, vagy 5 másodpercet tudok vele beszélni, mert többet nem tudok, menjünk a sor. Tudod? Tehát én annak is adok, és hiába mondják azt, hogy koldus mafia, hiába. Tehát nekem dúsgazdag, nem szeretem a világi szót, hihetlen régi ismerőseim vannak, akik ilyen milliárdos nagyságrendek, hát vendéglátósok. Nagyon-nagyon gazdag emberek anyagilag. Egy órán keresztül magyarázza azt, hogy miért nem ad. És én mindig azt mondom, nem kell. Ez nem kell. Vagy adsz, vagy nem adsz. De nem magyarázd, hogy miért nem adsz. És ugye ilyen Széchenyi nagyságrendű történeteket, amikor hall az ember, vagy olvas az ember, akkor nem érti azt, hogy Demján úr, Széles úr, nem akarok politizálni, ne félrejtsek, akkor 100 milliárdod van. És azt mondod, hogy még mindig nem, ha bár Csányi úr már azt hiszem évi 1 milliárdot ad a családjának, hogy adakozom, tehát ott már valami kezdődött. Tehát valószínűleg több generációs történet ez a világba, és akkor is ott az ő neve. Én meg én azt mondom, hogy nem, azt így le tudja a bal kéz, mit a jobb, ez a lényeg. Igen, de mondom, tehát ha tudok közvetlen kapcsolatot, akkor adom neki, mert tudom azt, hogy annélkül úgy tudunk megszabadulni. Na most, hogyha én elmondom neki az én röviden, nagyon röviden, nehéz történetemet, hogy vagy megindul, vagy nem. Volt egy nagyon-nagyon hogy jó példa erre, hogy egy hajléktalant a gyülekezetbe besodródott valamilyen formában. Hát nagyon pici a mi gyülekezetünk, 75 tagja van, és a 75 ember teljes erőből elkezdett imádkozni, és tenni is ez az emberért, tehát egyiknél megmosdott, adott rá ruhát, próbáltunk neki munkát szerezni, és az elején úgy nézett ki, hogy teljesen beégünk ezzel a dologgal, mert egyszerűen azt mondta, hogy na most nekem akkor egy nagyház kell, Mercedes kell, ez kell, az kell, azonnal, rögtön most. És mondtuk, hogy jó barátom, hát dolgozni kéne, vagy valami, nem? Így meg. Az akkor nem érdekli, mi az egész, beszéltek Istenről, és közben mit nem tesztek, értem semmit. Na, és akkor inkább hiába mondtuk neki, hogy most én nem, ő visszament valóban a sziget közepére, hát itt azért a környéken nagyon kevés hajléktalan, ez nem nagy város, és mégis bement a vízmű területre, és ott van kunyhóba aludt. És hát mennyi ideig tartott? Egy évig legalább, ugye? És akkor végül is egyik testvérem valami zseniális ötlettől fogja, mégis szerzett neki egy munkát, és az dolgozik. De egy év munkájába került 75 embernek. Az, hogy folyamatos bizonyságtétel, és folyamatos nem beszéd, hanem meghívni, ebédelni, és a többit csinálni, hogy legalább akkor nyírd le a füvet, vagy valami, és akkor hogy a munkára való, ugye, mert ez nem igei, de valami afrikai mondás, hogy ne halat adjál, hanem taníts meg halászni. Hát minket meg pláne emberhalászok, az meg még fontosabb. Jó, parancs. Gyerek. Nem hallják. Persze.
Igen, szerintem. Tehát én is így voltam, hogy egy ideig, tehát megpróbálom megmagyarázni, hogy ez nem az, amit én látok, hanem csak most így alakult. De azért hamar kiderült, hogy hát ez jóval nagyobb gond. De az egész abból indult ki, hogy megfűtlen bennünket egy
elemzést.
Én innentől fogva találom azt a pontot, amikor tulajdonképpen már felfelékeztem el indulni a kezdtünk, mert igazából, tehát ez volt, az megkívtak egy bemerítés, és mivel ez a számomra egy annyira különleges dolog volt, mert nem is hallottunk ugye a baptisták, ő szomszédok, hogy összeállt, elmegyünk azt, megnézzük, és akkor én különösen, és hát lehet, hogy igazából mindő talán kicsit nyugodtan is voltam az értelemű dolgok iránt, és akkor elmegyünk, és hú, hát iszonyatos volt, tehát olyan borzalmas élmény az a számomra, bement, és mindegyik körül, legszélesebben, tehát kétembe lehet, mit foglalkoznak ezek itt velem, tehát olyanak körül, vettem és ügyen, úgy mondanám, hogy borzasztó, én nem ebből jöttem, csak az a leüljek egy sarok, és lehet, akkor senki nem beszélje. És akkor a lelkészese, pont arról beszélt, amit nekem volt a fejemben gondolatként. Hát mondom, ilyen nincs, hát ide se kellett volna jönni. És akkor, hogy én nekünk ilyen tapasztal, hogy szerintem nem hagyom oda semmit, mert nem tudom. És akkor jönnek haza, de teljesen összezavarodva, megrecsenve, ő beszél, mondom, kicsit muszáj hallgassam, át kell gondolnom, minden. És akkor...
Igaz, neki nagy szolgálata a hallgatás.
Igen, ráültem erre a dologra. De akkor azért úgy, tehát ugye én elkezdtem gondolkodni, és mi van, ha ebben tényleg van valami. És akkor az is sündörögtem, hogy a szomszédasszony, hát gondoltam belőle egy kicsit hozzá, és akkor majd csak mond valami. De egyszerűen én szerintem, tehát most értsétek jól, szerintem ez egy angyal volt, mert tulajdonképpen azt adta, amire iszonyatosan szükségem volt. Képes volt engem órákig hallgatni, tehát az én gondjaimat, ott futott az egész háztartás. De ő ült, és engem hallgatott, és elmondott. Tehát azt mondom, az első ember volt, akinek kinyitottam a szívemet, lehet elmisztifikálni, megjegyeztem benne valami Isten. Majd nem tudom. De ő volt, aki nem a maga gondját akarta nekem elmondani, nem feltétlenül ő akart beszélni, hanem meghallgatott engem. Egyre nyíltabb voltam vele. És akkor ma is emlékszem arra, ez nagy hatással volt egyébként rám, hogy elővette a Bibliát és a János 3.16-ot felolvasta. Szerintem teljesen tudta kívülről, hogy kinyitotta a Bibliát, maga az a kép van előttem, értitek, hogy nyitva a kezdete a Biblia, és felolvasta János 3.16-ot, 20 perettel is a Máriától. Hogy az egyszülött fiát látja, hogy aki hisz ő benne elmeresztem, hány évek életemben, nem több kirántottam ide ma is. Láttam, hogy a szeme egy könyve borult, és ott így mondta lesz a Bibliát. Mondom, ebben lehet valami. És akkor innentől fogva én állandóan lógtam, állandóan, tehát én akartam ott hallani, hogy ilyeneket elég mondjon, hogy én elmondhassam neki az én dolgomat, és képes volt. 10-kor hívtam fel este, akkor 10-kor hallgatom, mert szükséges, hogy olyan emberek legyünk, és akik oda tudják szállni, oda szállják magukat, de az egész. Tehát ez, azt gondolom, én olyan, tehát az a te áldozat, hogy Isten számára, amikor ezt így oda teszed. Én, mint élő áldozat, meg akarok adtani az oltáról. Tehát van ilyen, hogy Uram, én most erre nem érek rá, tehát annyira van felfoglalva a nálam, hogy gyerekek, és hogy néha nem érek rá, és akkor azt mondom, na hát ennyire nem akarok élő lenni, ott akarok maradni, mert az embereknek olyanra van szüksége, aki tud vele azonosulni, azt tudja mondani neki, hogy nem kell mindig a részt osztani. Azt hiszem, hogy néha elég csak hallgatni, hogy neki mi a gondja, mert Isten megmutatja azt, hogy hogyan válaszol. Mi az a figyelmet, amit oda tudsz tárni? Én hiszek abban, tehát hiszem azt, hogy a vége az aranyalma lemustál, amit oda adhatsz az egész világnak, és úgy sem tudsz semmi jobbat adni. Ez az a maximum, a minimum, amit oda adhatsz, és ez fogja megváltoztatni. És ez volt, és így haladtam. Tehát Így tudtam, mert ő vezetett olyan szép finoman az én mód, tehát az én módszerem szerint, amit bevért benné az egész mindenségem, mert hát mondtak nekem már ilyeneket. Tehát volt olyan, aki azt mondta, hogy mit tudom én, hát ezt meg elkárkozol. Egyébként is, és imahárka kellett, tehát volt nekem, ó, mondom, köszönöm, ez aztán a hátamra se kívánom az ilyen beszédet. Biztos igazra van, nem mondom, de hát ez nem kell, ez nem kell az embereknek. Az kell, hogy leüljön, és akkor értse őt. Nem biztos, hogy egyetértesz vele, de megértse azt, hogy mi az, ami belül van, és azt megtettem. Sokáig, évekig, hurcolt, cipelt, így egyedek a nagyon jó barátom azóta is.
Hát nem is barátom.
Jó példa.
Most már nehezen bírom, hogy ne szóljak közbe. Az a helyzet, hogy... Nem az. Nem a barátnő. Tehát én mindig úgy szoktam mondani, hogy Márti az a lelki ikred. Tehát gyakorlatilag a se a család, semmi, nincs közös pont, semmi az életetekben, idősebb is, ő hívő családban nőtt föl, nem így, stb. És első pillanatban ő tanítól adatott a Márti. Tehát olyan érdekes volt, most eszembe jutott, miközben mondta a Júlia, hogy hogy Márti lerakott mindent, egy nagyon-nagyon gondos, nagyon pedáns háziasszony, hogy mindent lerakott, és egyből Júlival kezdett el foglalkozni, valami ilyesmit mondtál, és azon gondolkodtam, mindig azt szoktam mondani, hogy Márta, Márta, mert ugye volt egy ilyen rész, ugye, hogy Mária jobb része alszott, és kiderült, hogy a második neve Mária, tehát Mária Márta, mondom, akkor jó rendben van, mert abban az esetben jó. Egyébként a bocsáss meg, nem fehér, neked még van egy mondat, amit el akarok mondani, hogy ez a, hogy valami ősit kérdeztél, hogy, de valaki azt kérdezte, hogy térte meg, lehet, hogy nem te voltál, hogy térte meg még valaki a bizonyság térte. Igen, igen, igen. Még mindig az a vigasztaló az igébe, hogy mind a két végletre van egy nagyon jó példa. Nem magamat, mit? Hangos, jó. Tehát a megtérés, hogy a bizonyságtételünkre, vagy az, de nem csak a szavunkra, hanem az egész életünkre tére meg valaki, ugye? Ez egy borzasztó, szerintem minden keresztény hívőt foglalkoztat, ugye, hogy jaj uram, bárcsak minél több embert hozzád vezethetnék, hát ez az életcél. Gondoljunk Jónásra, mit csinált ellenkezőleg, futott tiszta erőből. 100 000 ember tért meg abba a korba, Ninive, Porba, Hamuba, ami ma mondjuk Tokió. Tehát egy olyan nagyváros képzelje. Jeremiás hány évig beszélt? 30-40? Egy ember se tért meg. Tehát az, hogyha nem tér meg, vagy nem fordul az Úr fel, nem szabad, hogy minket elkeserítsen, mert akkor... Tehát nekünk mondani kell. Inkább kötözködnek. Nem. Visszahúzni a legelején próbáltak, akkor gúnyoltak, kötözködtek, miből gondolt, hogy külön vagy, mitől vagy te külön, hát ugyanolyan senkiházi vagy, mint mi. Tehát ez egyértelmű, mondom, jó, rendben van, porszem vagyok, senki vagyok, rendben van, nem is én vagyok a nagy, hanem aki engem megmentett, de utána pedig elmaradnak, tehát teljesen elmaradnak, tehát őket már nem lehet. Szóval rémisztő az állapotuk, tehát mindig azt mondom, hogy én hálát adok az. Csak úgy hát azok az Úrnak, hogy nekünk minden évben például nem látszó, nem függ össze, és mégis, tehát hogyha én nekem mondjuk a rengeteg ivástól májrákom lenne, vagy a vesémnek, vagy bárminek gondja legyen, nem szóltak egy szót se, mert az örök élet fel van kínálva, de az nem jelenti azt, hogy nem félkezően, fél lábban, fél szemben, ahogy az ige is mondja, mindegy, hogy csak menjünk be. De semmi bajom, mert minden évben üzemorvos meg vizsgáltatott talpig. És minden adottam jó. Tehát ez még külön hála, hogy még az egészségem is megmaradt, pedig nyugodtan oda veszhetett volna. Parancsolja.
Az ez a kérdésem is nem szemtelenség, hogy mint egy alkoholista karaktert is hordozol magadban, van róla tudásod, mint ugye, hogy mondják, hogy kiből lesz a legjobb pandúr.
A rablóból.
Tehát így, hogy ismered az ő lelkületüket, nem tudsz úgy.
De abszolút. Én
csak meg kisegíteni, mert én átérzed ezt a gondolkodást.
Persze.
Én is édesanyám sajnos alkoholista volt, nem tudtam bele szót érteni. Aztán szerencsére egyik napról a másikra pedig egyelem is megváltozott.
Igen.
De
hát,
szélem ezt a nyelvet, akkor nem
persze.
Csak azért mondom, mert persze. Hogy a belső lelkületét,
hogy mi hajtja, persze. Beszéltem én sok emberre, meg beszélek most is, de én úgy érzem, hogy itt valami alapvetően vagy én mondok rosszul, vagy pedig, ami nem kérdés, a sátán rendkívül jól dolgozik, hogy nem akarom ő rátolni a felelősséget, mert ugye ő a legnagyobb hiba itt mindegy, orvoslán, de hogy mondom, tehát ez döbbenetes, hogy van, aki azt mondja, hogy sose ittam, van, aki azt mondja, jó, meg van, aki azt mondja, saját akaratedből. Tehát semmiképpen nem Isten csoda, hanem saját akaratedből menekültél meg. Tehát mindig van kifogás, mindig van hazugság, mindig van elcsúsztatás, és szerintem olyan iszonyatos idő telt el, hogy én azoknak, akiknek elmondom ezt, azok vagy nem is emlékeznek, vagy pedig nem is ismertek előtte. Tehát ebbe a fizimiskában nem tudja elképzelni azt a dülöngélést, meg azt a ráncot, meg a nem tudom mit, meg az folyamatos alkoholszabot, borostás, nem tudom mit. Tehát, hogy kinéztem. Te tudnál erről jó bizonságot tenni. És ráadásul fontosan hazudtam, még alkoholista még hazudik is. És az a legfájóbb, mint kiderült a másik oldalnak. Tehát, hogy mindenhol el volt dugva a pia, nem is hittam. És akkor ő hátszéllel 1000 kilométerről megérzi, hogy a szememet meglátja, és már tudja, hogy mi a helyzet. És mégis hazudsz neki. Tehát hazuggá is tesz az alkoholizmus, és ezt akarom mondani, hogy mindenáron meg És hát az is külön kegyelem, hogy az a, ha csak így összeszámolja az ember visszamenőleg, hogy mennyi pénz ment arra el, hogy a gyerekeim nem lettek kenyér nélkül, meg hajlék nélkül, meg minden nélkül.